A következő beszélgetésünk alapját egy cikk adja, amit az itbusiness.hu-n olvastunk, és van benne egy nagyon erős kijelentés, az Institute for the Future-nek volt egy jelentése, és ők azt mondták, szó szerint idézem, 2030-ban létező állások 85%-át még fel sem találták, így az új tudás megszerzésének a képessége értékesebbé válik, mint a tudás maga. Ettől nyilvánvalóan sokaknak sok minden jut eszébe mást, hogy fél egy 40 éves vagy egy 50 éves ettől a kijelentéstől, vagy másképp tekint rá, és megint másképp egy 18 éves, aki most fog a munkavilágába, vagy 21-22 éves, aki most fog a munkavilágába lépni. De hogy ezt egy picikét kontextusba helyezzük, és tisztábban lássunk a jövő munkáit illetően, itt van velünk a vonalban Kocsis Ádám, a Boston Consulting Group partnere. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Önök üzleti stratégiával foglalkoznak. Nem fogunk nagyon száraz tényekbe belemenni, meg száraz számokat, meg pláne el szeretnék kerülni, nyilván lesznek arányok majd, amikről beszélünk. Amivel kezdeném ezt a beszélgetést, az az, hogy ma mitől félnek a 40 pluszosok, és mitől a 20 évesek az elhangzottak függvényében?
Tavaly pont ezt kérdeztük meg több ezer fiataltól, aki részt vett a Brain Baron a nyár elején, hogy félnek a jövőtől, és ha igen, akkor mitől? Igazából nagyságrendileg a felük fél a jövőtől, kiegyensúlyozott a kép, sokan nem feltétlen félnek, és amikor félnek, akkor pedig ugye több oka van ennek, beszélhetünk ezekről az aktuális témákról, mint háború, meg klímaváltozás és hasonlók. Na most, hogyha ezt leszűkítem a témakört arra, amit az elején idézett, erre a véleményére ennek a Jövőkutató Intézetnek, hogy 2030-ra a munkakörök nagy része új lesz, és hogy ezért nagyon fontos a tanulás és a fejlődés. Én itt részben értek egyet, a második ponttal egyetértek, hogy persze fontos a tanulás meg a fejlődés, személy szerint én ezt kicsit eltúlzottnak tartom ezt a számot. Mert hogy valóban keletkeznek új munkakörök, de hogy nagyon sok régi megmarad, és még több az, ami átalakul. Tehát igazából szerintem a nagy változás, persze vannak, amik eltűnnek, és ugye most mindenki a mesterséges intelligenciáról beszél, és hát látjuk, hogy egy csomó dolgot meg tudunk csinálni, mondjuk például le tudunk fordítani egy szöveget egy mesterséges intelligencia alkalmazással viszonylag gyorsan, ahelyett, hogy elmennénk egy fordítóhoz. Tehát nyilván vannak ilyen munkakörök, amiket ez így fog érinteni. És lekeletkeznek új munkakörök, és nagyon divatos a prompt engineering és hasonlók. Én azt gondolom, hogy a legtöbb munkakör az át fog alakulni. És ezért én nem értek egyet az állítás első felével, hogy 85%-a új lesz, szerintem ez nagyon sok, nem lesz annyi új. Az, hogy a felénél többet a munkaköröknek érinti ez, és ez azt jelenti, hogy ha én különböző területeken legyek, én egy radiológus orvostól elkezdve, egy marketinges egy vállalatban, vagy egy tanár, érinti a munkakörömet, és ezért meg kell tanuljam, ezzel már inkább egyet tudok érteni.
Az egyébként arról mi a véleménye, hogy a digitalizáció valójában azért van, hogy segítse a munkánkat, de mégis sokkal több időt vesz el pont az adminisztráció szükségessége miatt, meg a dokumentálások miatt, sokkal több időt vesz el az életünkből. Szóval hogy a digitalizáció, most kicsit ilyen sarkítva mondom, ez az AI-nak valahogy a megjelenése nekem olyan, mint a digitalizáció digitalizációja. Még az is azon belül, hogy majd ez segít, mégis egyébként több időt vesz el tőlünk, na majd most ez meg fogja oldani az életünket. Erről mi a véleménye?
Igen, érdekes, hogy opofa az ő hasonlata. Szerintem a dolgok nem azért vannak, mert valamilyen szándékkal kifejlesztették őket, hanem a világ fejlődik. Szóval a digitalizációt se azért találták ki feltétlenül csak, hogy jobb legyen, hanem a fejlődésnek van egy ön törvényisége és történik. És ebből viszont az is következik, hogy mindenek van jó meg rossz oldala. És nyilván mindnyájan fel tudunk sorolni rengeteg dolgot, amiben mondjuk az internet vagy az okostelefon minket segít a mindennapi életben, és mindnyájan fel tudunk sorolni, főleg akinek mondjuk gyereke van, egy csomó dolgot, ahol meg nem segít, ahol inkább ront. És szerintem ezek a dolgok ilyenek. Tehát, hogy se nem csak pozitív vagy negatív, hanem mind a kettő együtt. És ugyanez az igaz a digitalizációjára is, amit ön mondott, tehát mesterséges intelligencia és társai. Persze tudok mondani egy csomó dolgot, ahol gyorsabbá, hatékonyabbá tesz, ahol olyan munkafolyamatokat fog átvenni, amiket amúgy sem nagyon szeretünk végezni, mert unalmasak, adminisztratívak ismétlődőek, és persze lehet neki rossz oldala is, mert mondjuk tévedhet is.
Arról egyébként mi a véleménye, vagy van-e erre bármilyen kutatás, hogy a mobiltelefonnak, vagy az okostelefon, most inkább így hívjuk, de hogy a mobiltelefon megjelenése az mikor volt a leghasznosabb számunkra? Mert abban viszont én nem hiszek, hogy exponenciálisan nő a haszna. Tehát biztos vagyok benne, hogy ott, ahol sok idő elmegy az okostelefon használatával, az máshonnan kiesik, és hogy ez például, nem tudom, a 2000-es évek elején, amikor Nokia 5110-es volt, vagy nem tudom, 90-es évek végén, akkor elhittük, hogy tényleg segít, hiszen nem kellett ott ülnünk a telefon mellett. Értél a kérdést, igaz? Tehát, hogyha végignézzük ezt az elmúlt 25 évet mondjuk, akkor volt olyan időszak, amikor azt lehetett mondani, hogy na igen, most hasznos, és most meg elkezdett lejtmenetre állni a haszna, például az ilyen eszközöknek.
Direktben nem tudom megválaszolni a kérdést, hogy időpontot mondjak, mert szerintem ez nem így jelentkezik, és szerintem nagyon felhasználó függő, hogy mit csinál. Azt lehet valószínűleg mondani, hogy mondjuk bizonyos korosztályoknak, például a gyerekeknek most már eljutott oda, mondjuk így kisiskolásoknak, hogy lehet több a kára, mint a haszna. Mert több időt töltenek vele, ugye amúgy tudjuk, hogy addiktív, erre tudományos bizonyítékok vannak, és hogy több időt töltenek olyan dolgokkal, amikkel nem kéne, mint olyanokkal, ahol segít. Tehát szerintem az emberiségre ez nem általában jellemző, hanem különböző emberekre, meg csoportokra másképpen jellemző. Nyilván minél jobban elterjed valami, annál jobban elterjed az árnyoldala is. Tehát most az, hogy én mennyi időt spórolok azzal, hogy én tudom vonatjegyet, parkoljegyet, mobiltelefonon veszek, és még nem tudom, 6 másik ilyen dolgot, de inkább 16-ot elintézek, ez persze mind jó. Ha azt az időt egyébként utána arra használom föl, hogy nem annyira épületes videókat nézegesek különböző szájtokon, akkor kérdés, hogy mit értem el azzal, hogy megspóroltam. És akkor itt lyukadok ki oda, hogy szerintem a végeredmény a személyfüggő. Tehát, hogy meg tudom állni, mire használom igazából.
A Boston Consulting Groupnak volt egy tanulmánya, amely szerint a számítástechnikai természettudományos technológiai, matematikai és mérnöki tudásra lesz hatványozottan szükség. Oké, de hogy például a matematika vagy a természettudomány önmagában nem fogja megtermelni a javakat.
Igen, én azt gondolom, hogy az ilyen tanulmányok ugye nyilván felmutatják a valóságnak egy szeletét, és valóban, ha megnézzük, és mondjuk nem tudom, oktatáspolitikával foglalkozunk, vagy kapacitásokat tervezünk egyetemekre, akkor lehet azt mondani, hogy ezekben a területeken, akit említett, több emberre lesz szükség, és hogy érdemes ilyeneket képezni, mert átlépjek a másik példára, amit mondott, ma már nagyon jó, akár magyar startupok is vannak, akik a mezőgazdaságban drónokat használnak, és mesterséges intelligenciát, és hát nyilván ezekhez nagyon komoly szakértők kellenek, akik mondjuk a drón képek feldolgozását, végző mesterséges intelligenciát fejlesztik, aki aztán megmondja, hogy hol lesz a száj, vagy van a száj, vagy milyen kártevők vannak a mezőn. Tehát ezek biztos, hogy kellenek. Ebből nem következik szerintem az, hogy nem fog kelleni ember, aki egyébként más csinál a mezőgazdaságban. Az egy érdekes kérdés, mondjuk hasonló, mint a traktorosnak az esete, hogy mikor fogunk odájutni, ugye már most vannak GPS-vezérelt traktorok, hogy most majd nem lesz benne ember. Én azt nem gondolom, hogy a mezőgazdaság teljesen automatizálódna, és nem lenne ott egyáltalán ember, de hasonló dolgot már láttunk. Tehát láttuk azt, hogy nagyságrendnek kevesebb ember dolgozik az élelmiszer megtermelésén mondjuk a jelenkorban, mint 100 évvel ezelőtt egy átlag fejlett társadalomban, de ez nem azt jelenti, hogy kevesebb munkaerőre van szükség, mert hogy egy csomó minden más csinálnak.
Visszaugranék innen most az első kérdésemhez, ugye ahhoz, hogy a 20 évesek és 40 évesek hogyan állnak a közeli jövőhöz, és eszembe jut az, hogy a félelem alapját adhatja, hogy a lexikális tudásra nem lesz szükség. És hogy például a lexikális tudást azt hogyan lehet ebben a környezetben majd jól használni? Valóban lesz-e értéke? Van egy tábor, aki azt mondja, hogy igen, majd az lesz az új szexi, hogyha valaki tud írni, olvasni, de van, aki azt mondja, hogy minek, hiszen rendelkezésre áll egy olyan eszköz, amiben minden tudás benne van.
Igen. Ez egy klasszikus kérdés, és mindenféle oktatásról szóló fórumokon meg vitákban is nyilván előjön. Én személy szerint azt gondolom, hogy a kettő kiegészíti egymást. Tehát persze lehet azt mondani, hogy a tudás ott van, és a Google-on meg tudok nézni mindent, de igazából nem az a kérdés, hogy mennyi lexikális tudásra van szükség versus mennyi keresőképességre, struktúrásra, gondolkodásra, hanem az, hogy hogy keletkezik az az ember, aki tud gondolkodni. És aki tudja használni a keresőt, és aki rájön, hogy a mesterséges intelligenciát adott válaszok jók vagy rosszak, vagy hogy azt mire tudja jól használni, vagy azt hogyan tudja beépíteni abban, amit csinál. Tehát gondolkodó emberek kellenek. Én nem vagyok oktatás szakértő, de nekem nem úgy tűnik személyesen, ha gondolkodó embereket minden nemű lexikális tudás nélkül lehetne képezni. Tehát ha én semmit nem tudok semmiről, akkor a bármilyen rendszer által adott információt se fogom tudni megérteni, struktúrálni, eldönteni, hogy mi a fontos, mi a nem fontos. Ugye én ezt megértem, a kisfiamon, aki egy Wikipedia cikket másolt be házi dolgozatnak biológiai órán az internetről, és akkor kezdtünk arról beszélgetni, hogy jó, de most és közölte 3 percet, hogy megvan a dolgozat, ami bizonyos értelemben megvolt, de utána elkezdtünk gondolkodni, hogy mit jelent, ami oda van írva. Egyébként ez a pingvinekről szólt, és hogy egyébként ebből mi a fontos. És hogyha mondjuk van 5-8 percem, hogy az osztálytársának beszéljek erről, akkor mit fogok elmondani, és itt ugye összeomlott az egész. Tehát én azt gondolom, hogy valami egyensúly lesz, szerintem, és fog kelleni lexikális tudás. Hogy most hány darab évszámot kell történelmből megtanulni, ezt nem tudom, nem akarok ebbe megnyilvánulni, de ha semmit nem tudok semmiről, akkor nem gondolom, hogy használni fogom tudni ezeket a digitális eszközöket.
Milyen érdekes, hogy most a kritikus gondolkodást jutott eszembe ugyanerről, ahogy a kisfia példáját mondta. Egyébként ez megúszásból volt, vagy ez egy engedélyezett dolog volt?
Hát ez pont ez a neheze, ugye pont itt van a szülőnek a felelőssége, hogy ugye nem megúszás volt, mert hát józanul manapság persze azt mondom, hogy hát nézd meg az interneten, fedjél elő cikkeket, videókat, képeket, Wikipédiát a pingvinről. Megvan nekünk otthon még 100 évezredről véletlenül Bréma az állatok világa című könyve, de hát mégsem azzal kezdjük el, hanem az interneten. Ezzel még nem is lenne baj. De nyilván, ha a gyerek időre spórol és meg akarja oldani, akkor bekopizza. És itt vesztettünk szerintem, mert a kopizásból nem lesz okos gyerek.
És ugye itt jön az, hogy hogyan szűrjük ki a tudást. Tehát a tudás kiszűrésének a tudása, az lesz még egy kihívás. De hogy például, és akkor lassan ráveznék arra, ami az önök szakterülete, a humán erőforrás és a munka jövőjének a kutatása, illetve az üzleti stratégiák, hogy abba hogyan illesztik ez be. Tehát ha tudják, hogy jön egy olyan generáció, amelyeknek a tudás az nem elsődleges, hanem akár másodlagos, harmadlagos, mert inkább a skillekre koncentrálnak, viszont ahhoz kell a tudás. Hogyan alakítja ez át a humán erőforrás felkutatását?
Az biztos, hogy folyamatosan tanuljuk azt, hogy például ezek a legújabb technológiák, mondjuk a mesterséges intelligencia mit tud és mit nem tud, hogy egy rövid példát említsek, elérhető az interneten hogyan teremthetünk és értéket, és hogyan rombolhatunk értéket című cikke a kollégáknak, ami mesterséges intelligenciáról szól, és arról, hogy két különböző ilyen vállalati életben megszokott feladatot adtak. Az egyik egy ilyen új kreatív termék kitalálása, leírása, lerajzolása, specifikációja, erről való prezentáció elkészítése volt, ahol a kollégák nagyon támaszkodtak a mesterséges intelligenciára, egy másik pedig egy üzleti probléma megoldásáról adatot kellett elemezni, részben kvantitatív, részben kvalitatív adatokat. Na most a meglepő az volt, hogy az első, ahogy nem gondoltunk volna, ott nagyon sokat segített a mesterséges intelligencia, pedig a kreativitást, az újabb dolgok kitalálását klasszikusan inkább humán dolgoknak hittük volna, a másodikban viszont rontott a kollégák teljesítményén. Na most egy ilyen eredmény, ez egy fél éve született ez a kísérlet, több 100 kollega bevonásával, itt tartunk, hogy tapogatózunk. Nem ezt gondoltuk volna. Tehát pontosan nem fogjuk tudni, hogy hol segít és hol ront. Én a kérdésére, hogy most próbáljak röviden válaszolni, szerintem továbbra is gondolkodni tudó emberek fognak kelleni a munkahelyeken. És hogy az első 10 percezet felvetésére visszatérjek, tehát igen, kellenek a mérnökök, matematikusok, programozók, akiket mondott, de legalább olyan fontosak azok az emberek, akik vezetni tudnak, kommunikálni tudnak, empatikusak, képesek arra, hogy meghallgassák a másikat, képesek arra, hogy összefogjanak egy csoportot. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mik azok a készségek, amik fontosak a jövőben. Persze van ez a technológiai vonal, és ez fontos, ezt senki nem tagadja, de legalább ilyen fontos a másik csoport. És ez egyik nem fog menni a másik nélkül.
Mert hogy most azt érzem, hogy nagyon sokszor identitásválságba kerülnek emberek. Tehát csinálnak valamit, annak volt értéke valamikor, és aztán egyszer csak az ugye elkezd el értéktelen lenni, és már így annyira nem izgalmas, tehát elkezdheti azt érezni az egyén, hogy nem fontos az, amit ő tud és amit csinál. És hogy ez például hogy mutatkozik meg a HR-ben?
Hát ez egy nagyon fontos dolog, amit mond. Én egy példát tudok mondani, ami nem is egy mesterséges intelligenciás példa, még egy korábbi. Megnéztük ezt 5 évvel ezelőtt, hogy mennyi ember kellett egy Volkswagen Golf előállításához a 80-as években, és mennyi kellett a 2020-ban.
Mik a számok?
Nem emlékszem pontosan a számokra, de hogy egy darab autót, meg lehet nézni, hogy hányat gyártottak Volkswagen, hányat dolgoztak, hogy viszonylag egyszerűen ki lehet számolni, és mindenki azt hitte volna, hogy kevesebb kell 2020-ban. Ugye a Golf az azért is érdekes, mert hogy ez egy ilyen standard termék, tehát 40 éve egy ilyen ikonikus autó volt, legalábbis ami volt. És ami megdöbbentő volt az eredményben, hogy nem kell kevesebb.
Hát miért kellene kevesebb, amikor több benne a cucc? Hát most már mindent...
Na igen, de, tehát hogy jó, de hát csak szokva vagyunk ezekhez a képekhez, hogy a gyártósorok mellett álltak az emberek, a 80-as években is gyártották az autót, és szerelték rá a kereket, meg különböző alkatrészeket. Most pedig töredéke nyilván áll az embereknek a gyártósorok mellett, de rengeteg olyan programozó, designer, szakértő működik a gyárban, vagy a cégben, aki ezt előállítja. Tehát visszatérve az egyénre, hogy ő most szorong attól, hogy nem fog kellene, amit csinál, biztos, hogy sok olyan munkakör van, ahol pont az nem úgy fog kelleni, amit csinál, mint ahogy mondjuk építészek sem grafitteruzával, ilyen pauszpapíron rajzolva töltik ma már az idejüket, és rengeteg mindent megcsinálnak a szoftverek helyettük, ettől függetlenül vannak még építészek, tehát hogy csak mást csinálnak és másképp. Tehát azt próbálom ezzel mondani, hogy az mindenkinek egy kicsit a saját dolga is, egyébként a vállalatok is nagyon foglalkoznak ezzel, hogy mi ezzel dolgozunk velük részben, de az egyénnek is a dolga, meg egyébként az államnak, meg a társadalomnak, hogy felismeri, hogy ő hol van ebben a láncban. Uh-huh. Hogy az ő munkáját, az ő készségeit ez mennyire fogja megváltoztatni. Tehát, hogyha én most egy fordítóirodában dolgozok, csak hogy visszamegyek a példámhoz, akkor mondjuk jobban elgondolkodnék, hogy 5 év múlva fogok-e, vagy akár 2, vagy akár 1 év múlva itt dolgozni, szemben, mint hogyha egy más munkakörben.
A legjobb példát hozta egyébként föl. Ott mi a helyzet? Tehát a fordítóirodák, azok úgy fognak járni majd, mint a laboránsok, tehát a fotós laborok?
Szerintem, ha engem kérdez, igen, tehát meg fog maradni valamilyen szinten, mert mindig kell valami hiteles, vagy valami, ami annyira speciális, vagy mint ahogy ma is vannak emberek, akik filmre, tehát hagyományos filmre fotóznak, de nyilvánvalóan töredéke annak, mint ami korábban volt.
Erre viszont az a kérdés, hogy lesznek-e olyan emberek később, akiknek az lesz az igénye, hogy egy fordítóiroda fordítsa le azt, amit egyébként 3 kattintással
lehet, hát
elér online.
Nem fog szerintem valószínűleg, bár nem tudom, de kevésbé tartom valószínűleg, hogy szép irodalmat fordítson a mesterséges intelligencia. De hát nyilván a szép irodalmi fordítás azért megnézzük, történt meg a fordításon a kisebb részét teszi ki, menny munka tekintetében.
Igen, mert ez a kreatív és az az érzelmekre alapozó munka.
Igen, de hogy szerintem most pont az történik ebbe a beszélgetésben, hogy nézzük azokat a példákat, akiket ez nagyon érint. De igazából számszakilag sokkal többen vannak szerintem azok a munkakörök, akiket érint, de nem helyettesít. Uh-huh. Ugye hosszan lehet orvosokkal beszélgetni arról, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia, a radiológiát hogyan változtatja meg, és hogy eljön-e az a pont egyáltalán, amikor mondjuk csak a mesterséges intelligencia fog egy leletet felállítani, egy diagnózist felállítani. Uh-huh. És hogy amúgy is egy hiány szakma, és hogy levesz, amennyire én ezt tudom, jelenleg terhet az orvosok válláról, bizonyos dolgokat felismer, bizonyos dolgokat előkészít, és az a maradék radiológus, aki még ott van, az könnyebben birkózik meg a döntéssel, legalábbis én úgy értem, hogy most itt tart. És szerintem sok több ilyen munkakör van, ahol segít, és ahol majd mást fogunk csinálni az időnkben, ami felszabadul a technológiának hála.
Na és akkor itt jön a záró kérdésem, illetve ez már lehet, hogy csak egy ilyen költői kérdés marad, hogy vajon el tudjuk-e érni azt, vagy fel tudjuk-e ismerni, hogy most a felszabaduló idő az mire fordítható? És hogy majd most ezzel mit kezdünk? Szóval megint akkor átfordul a világ, mint amikor megérkezett az internet, gondolom az életünkbe. Szerintem legalább akkor átváltozik azzal, hogy megérkezett a mesterséges intelligencia, de akkor lehet, hogy visszatérünk később erre a kérdésre. Mit szól hozzá?
Szerintem az internet jó példa. És én nem tudom, hogy az internet megváltoztatta az időtöltésünket, jó, meg rossz időtöltés értelmében.
Nem tudom, ezt majd lehet, hogy egy másik beszélgetésben tényleg ez majd bontsuk ki. Biztos vagyok benne, hogy megváltoztatta. Ön kevésbé?
Megváltoztatta, azt nem tudom, hogy jobb lett-e.
Aha.
Tehát én nem a változást kétlem, vagy a mesterség és intelligencia szerintem jó a példája, hasonló lesz, nagyon nagyot fog változtatni, hogy aztán most ez jobb lett-e, vagy hogy ez nagyon egyéntől függ. Mert hogyha felszabadított időmet korábbi például maradva a bugyozó sorozatok nézésével töltöm, akkor nem tudom, hogy jobb lett-e. Tehát, és azt is az internet adja. Nagyon profin és nagyon addiktív módon.
Rengeteg kérdés van ezzel kapcsolatban. Én köszönöm, hogy ma rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm szépen.
Kocsis Ádámmal, a Boston Consulting Group partnerével beszélgettünk, és folytatjuk hamarosan a szabadesést. Maradjatok még.